rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok a hallgatónak! A mikrofonnál Kollát György, magyar hangja Nátha vagy a H1N1, vele együtt, tehát a vírus együtt hárman vagyunk a stúdióban, holott négyen kellene, hogy legyünk. Mindjárt köszöntöm dr. Szegvári Péter urat, aki itt van valóban mellettem a stúdióban, nagy fülessel a fején, és köszöntöm a telefonon dr. Lórán Zoltán urat, ő volna a negyedik, aki ma nem tud a stúdióban itt lenni, hősiesen, magas lázzal, mérsékelt ágy nyugalommal várja a mi hívásunkat. Szervusz Zoli, hogy érzed magad?
Hely, ha köztetek lehetnék.
Jaj, Zoli, köszönjük szépen. Tényleg nagy dolog, hogy magas lázzal, súlyos fertőzéssel rendelkezésünkre állsz. Igyekszünk téged a beszélgetésbe bevonni.
Közszolga voltam mindig.
És így leszek. Igaz. Ha Natán elmenne a hangot, csak tátogjál majd mi a Szegvári doktorra.
Ilona megígért, hogy egy óráig még életben tart.
Nagyszerű. Így van, köszönjük neki, és köszönjük őt is. Így van. Ma délelőtti közjáték vagy közbeszéd egy polgármesterrel. Arról beszélgettünk, hogy mi a honi politika rákfenéje legkockázatosabb szeglete. Azt mondta, nyilvánvalóan az első számú probléma az önkormányzatok helyzete, most készülnek a költségvetéssel, mint az ementális sajt, hogy több a luk, mint a massza. Egyszerűen nem jut szinte semmire pénz, radikális megszorítás van, amit a lakosság nehezen vesz tudomásul. Ezért hát az önkormányzati témát választottuk, előtte talán még azt jelezném, hogy ez a 19. amatőr óra velem, talán nehezebb lesz, mint az eddigi 18 együttvéve, mert tényleg félig tréfásra mondom csak, ma két járóbeteg telefonos műsort készít egy fekvőbeteggel, kíméletet kérünk, és gyógypillantásokat, ez is segít ilyenkor most. Tehát a mai rakott a helyi önkormányzattal foglalkozik, 20 év mérlegét jól még senki nem készítette el, korrekt állapotfelvétel nélkül röpködnek megváltó üzenetek. Ebben a műsorban kritikus elemzést adunk, és pár lényegi következtetést fogalmazunk meg a helyi közügyekről, majd rápillantunk a reform lehetséges irányaira és alternatíváira. Áttekintjük az önkormányzatiság eredeti céljait, valós mai helyzetét, az eredményeket és a feszültségeket. Ma csupán közgazdaság és jogi megközelítést alkalmazunk. Egy pici történeti és nemzetközi érdekességgel is szolgálunk, de nem védünk. A bűvös parlamenti kétharmad is szükségképpen szóba kerül. Ugyanis az önkormányzati jog lényegi megújítása kétharmad nélkül nem ment korábban, ezentúl sem megy. A kétharmad kerékkötője volt, és még kárára lehet az igazi változásoknak. Példákat mondunk, a közigazgatási hivatalok elvetélt regionalizálása, valamint az önkormányzati működés vajúdű törvényességi kontroll jelzi ezt, nagy a kétharmad sok gondot okozott. De megyünk tovább, a helyi választott tisztségek politikai csatabárdal való megfelezése azt mutatja, hogy az alkotmányozó parlamenti többség is beéri sokszor populista tüneti változtatással. Aki túlgyőzte magát, bizony utóbb nehezen nyúl öncsonkításhoz. A kétharmad tehát nem csodaszer, vele szemben igazolható, hogy bakfitja túlhatalom, sőt ön is közveszélyes fegyver az, ha érdemi, rendszerkonform, financiális és jogi szempontból egyaránt alapos minőségi koncepció nincs a megújításhoz. Egyelőre nincsen tiszta stratégia, ellentmondásos felszínes próbálkozások vannak, azt mondanám szóvirágok pártosszal pacsulival leöntve. Ennél majd több kell. A normális munkát kioltó hatásköri tologatások, négy évenkénti személyzeti nagytakarítások, kamu átszervezések és gazdasági nehézségek vannak, ezek megbénítják néha a helyhatóságok munkáját. Nyitott plurális helyi politika ritkán van, pártpolitikai tarvágás annál gyakrabban. A hivatalnoki kar is ambivalens, zöme behódol vagy dermedten kivár, színe jobba távozik vagy alibit játszik. A székház, mármint az önkormányzati székház politikai megmondó emberekkel hígul fel, a döntési szint sokszor elkenődik, megkettőződik. A hivatalnokok és a vezérkar személyes szolgái utálják, néha blokkolják is egymást. Az indokolás nélkül rapid kirúgás a kreatív felelősségvállásnak az ellenereje. Jól előkészítve és tisztességesen egyeztetve ilyenkor sokszor nincsenek dolgok. Gyakran napi működés elemi feltétele forrása, például az intézményi dolgozók bére, vagy a közüzemi számla rendezése is akadozik vagy hiányzik. A leggyakoribb mentség és a varázsiga egyszerre jelent országos és helyi betűt, már csak Árvics Belvis sem kell hozzá, ez úgy hívják, hogy Önhiki betűzöm, Ödön, Nóra, Hugo, Ilona, Károly és megint csak Ilona. Megmagyarázzuk, de megérteni mi se tudjuk. Az önkormányzatok bő harmada miért hátrányos helyzetű, sokuk már évek óta. Az eladósodottság drámai mértékű, még a megyei jogú városokban is, sőt, mondják humorral, Kósa mezővárostól Lázár nagyfaluig imponálók az adósághegyek, de a főváros is se kutya, hanem inkább Bálna. Rendszerváltó törvényt elemzünk ma, a helyi önkormányzatok törvényét. 1989. október 23-án még nem dőlt le a tanácsrendszer, majd egy évet kellett várni a helyi önkormányzatokról szóló 1991 évi 65. törvény alkotmányos megjelenésére. 20 év talán már elegendő ahhoz, hogy megnézzük, mivé lettek a törvény alapvető céljai. A törvény alapvető céljait a preambulumból idézném, így hangzik. Az országgyűlés, követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit, elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzásra való jogait, a helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. Az országgyűlés támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. Az országgyűlés e célok megvalósítás érdekében alkotta meg a törvényt. Tehát ebben a műsorban szó lesz közösségi jogról, közvetlen vagy közvetett demokráciáról, decentralizációról, önszervező önállóságról, helyi közhatalomról és a feltételek megteremtéséről. Mindez nem a korai jogalkotás kísérleti kudarca, hanem a tanácsrendszer lényegi tagadásával a létük jó oka, jogállami rendeltetése, államszerveti betagozódása lenne volna az önkormányzatoknak. Sem bent, sem kint, mégsem igazán megy ez előre. A ködös és önző erős állam hatalmi koncepció, vagy inkább prekoncepció magának az önkormányzatiságnak sem kedvez. Az önkormányzati közpénzügyek, közvagyoni dilemmák, felelősségi bizonytalanságok önmagukban is generális megoldást sürgetnének már vagy 10 éve. Ez biztosan nem sima 31 milliárdos egyszeri mai kiadási tétel volna, de nem is szimplán egy gyors törvényszintű szűkítés-szigorítás kérdése. A rendszert a csődök sorozatástól megmenteni és vagy fejlődő pályára állítani nem ugyanaz. Egyelőre nem is van, hanem sem. Igazán megmenteni a csőrtől sem sikerült, és modern fejlődési pálya még nem látható. A helyi szintre szánt EU-s fejlesztési pénzek nyomán új főterek, sétáló utcákat látunk, ezek épültek, de markáns, fenntartható, általános fejlődés, regionális felzárkózás alig-alig mutatkozik. Néha a pályázati önerő sem teremtett el, mert nincs rá pénz. Egy egybevetést jeleznék, ami Európáról szól. Az európai kormányzás fehér könyvében 5 alapelv szerepel, lassan mondom, borzasztó fontos, nyitottság, részvétel, elszámoltathatóság, hatékonyság és koherencia követelménye. Az önkormányzatiság pont erre rímel. A kormányzati központosítás pont ezek cáfolata. Így az 5-ből egyszerre csak 2 vagy 3 van jelen, az pedig nem elég. Ez azért fontos, mert európai minőség nélkül az önkormányzatokat csak hatalmi logikával átalakítani további kár volna. Ezért a mai műsorban nem a felszínt karcolgatva, hanem a mélyebb folyamatokat és a kapcsolódásokat kutatva beszélgetünk az önkormányzatokról. Ebben avatott partner a két vendég, dr. Lóránt Zoltán közgazdász, az ÁSZ frissen nyugalmazott főigazgatója, és dr. Szegvári Péter sokoldalú közjogász, volt fővárosi főjegyző, ma szaktanácsadó. Mindketten neves felsőoktatási tanáremberek, 30 évnyi tisztelet és kollegiális együttműködés fűz össze hármunkat, összeadva tehát közel 100 év tapasztalata ült a stúdióba, ez a 100 nettóban értendő. Köszöntelek tehát benneteket még egyszer, Zoltán és Péter, szervusztok, a hallgató nevében is köszönöm, hogy rendelkezésre álltok, hogy igent mondtatok.
Mi szép jó estét kívánunk mindenkinek.
Jó estét a kedves hallgatóknak, és Darth Vader, hallom, hogy már nagyon a vödörből beszélsz. Mondjál már néhány gondolatot ehhez, amit a Gyuri mondott.
tiéd a szó, Zoli. Ugye itt nincs szemkontaktus, tehát nem tudom látni, hogy mikor szólnál, ezért egyrészt kérünk erre téged, másrészt külön kérés nélkül is szólj be nekünk.
Már szerettem volna az előbb is, de olyan szépen hoztam fel, konferált a dolgokat, hogy nem tudtam szólni se. Na először néhány apró dolgot, hogyha megengednének a kedves hallgatók. Először is, hogy ott szeretnék elidőzni, hogy Magyarországon sok-e vagy kevés az önkormányzat. Nyilván, hogy az ország mérete, a népsűrűség, történhagyományok, államszervezetnek a modellje, ezek mind behatárolják, hogy milyen típus önkormányzatot találunk meg. Így én tudok mondani példákat azonos település számú országokra, hogy nálunk több, és nálunk kevesebb.
Mi a konklúzió, Zoli? Sok vagy kevés? Mert ez a kabinet kérdésnek látszik itt.
Igen, de mondom rögtön. Nem az a baj, hogy az önkormányzatok száma sok, hogy mintegy 3200. Nyíljon 3200 virág. Hát ez a demokrácia. A demokrácia ott kezdődik, hogy az a közfeladat ellátás, amely a bölcsőtől a sírig elkísér bennünket az önkormányzatok esetében, azokat milyen mértékben adja át az állam közfeladatként, és azt csúnya szóval megfinanszírozza. Uh-huh. Na most itt van a legnagyobb probléma, hogy mi, ugye nem véletlen mondtam, tölt a hagyományok. Hát a királyi vármegye rendszerbe, ezt nem barátságtól mondom, bele vagyunk szerelmesedbe. Lehet, hogy kell. De akkor ne üresítsük ki a megyéket, és ne intézményfenntartó szerepre vállalkozzunk. Bevezettük a régiót, papírforma szerint. Van régió? Nincs régió. Bevezettük a kötelező kistérségi társulásokat. Mind a magyar ember, ami kötelező, azt nem akarja megcsinálni.
Most kacérkodunk a járással.
Hát most a járás,
helyre járás, igen.
De hát magyarul, hogy azokat a közfeladatokat, amit az állam le akar telepíteni, azokat hova telepíti? Most nem akarom föl a leckét, az önkormány törvény 6 kötelező feladatot jelöl ki az önkormányzatokra. Ivóvízellátást, alapokoktatást, egészségügyellátást, közvilágítást, helyi közutak nem folytatom. De ugyanakkor számos olyan ágazati törvény van, amely olyan feladatokat rót ki, amit nem vagy kevésbé látnak el. Mondok erre pár példát. Egy. A helyi utakra nincs igazából központi forrás. Pótlólagos forrás kapnak. Még rosszabbat mondom. A csapadékos helyesbitek, a ivóvízellátásunk ugye normális, de a szennyvízelvezetés tisztítás pedig 55-58%-os. Le vagyunk maradva.
Ajaj.
Ezt az önkormányzatok soha nem fogják tudni maguk erejéből megcsinálni.
Drága Zolikám, a következő. Most így áll egy bátor korty teát, mi tartunk egy rövid szünetet, tiéd lesz a szó rögtön szünet után, egy minimális egy másfél perces szünet jön, és akkor adjuk neked vissza a szót. Jó így?
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Igen, folytatódik a rakott dr. Lóránc Zoltán és dr. Szegvári Péterrel. Téma helyi önkormányzatok helyzete, az önkormányzatiság. Szünet előtt Lóránc Zoltán úr mondott néhány példát az önkormányzati gondokból. Kérünk még néhányat, és aztán ugyanerre kérem majd Szegvári Pétert is. Néhány jellegzetes példát, a probléma néhány csomópontját mutassuk meg.
Igen, mondanám először is. A pénzügyi gondok ott kezdődnek, hogy mi megkülönböztettünk, mint számvevők, hogy milyen problémáik vannak, hogy forráshiány. Ugye a forráshiány azt jelenti, hogy az előírt törvényben rögzített feladatokat az önkormányzat nem tudja ellátni, mert nem rendelkezik hozzá forráshoz, vagy központi támogatás hozzájárulásból, vagy pedig a saját bevétel. Tehát ez a forráshiány. Akkor van úgynevezett likviditási probléma, amely mindannyian tudjuk, hogy bizonyos bevételek nem úgy jönnek egy önkormányzathoz, hogy minden hónap 20-án, 30-án, ekkor és ekkor, hanem az állami támogatások megjönnek a kincstár akkor, viszont a költségek meg nem úgy jelentkeznek, és helyi bevételek pedig nem úgy. És utána pedig van a bonitáshiány, amire a szerkesztő úr is beszélt már, hogy bizonyos önkormányzatok előre menekülnek, és bizonyos pénzügyi kötelezettségek nem tudnak már megfelelni. Na most én a forráshiányra szeretnék visszatérni. Évek óta mondjuk azt, nem most, tehát nem a mostani recessziós környezetben, hogy az önkormányzatoknak a kötelező feladataik ellátásához az állam a központi költségvetés mintegy 65-70%-ba ad forrást. Hát akkor, ahol nincsen megfelelő egyéb bevétel, gondoljunk egy olyan községre, ahol csak egy általános iskola van, vagy csak egy szociális otthon, vagy csak egy oboda. Az honnét biztosítja ezen forrást? Nyilván itt a méretgazdaságoság és egyéb problémák is bejönnek. A másik dolog még, hogy az önkormányzati bevételeknek olvastam egy tanulmányt, hogy 10%-ot meghaladja az elmúlt közel 8-10 évben a reálérték csökkenése. Hát akkor az önkormányzatok ezt honnét gazdálkodják ki? Most nem akarom folytatni a dolgot, de egyben még hagyj, mert nem akarom, hogy elfelejtsen
valamit. Téged készül szólni valóban, igen.
Egyetlen egy gondolatot csak. Ugye mondottam azt, hogy például a nálunk hasonló Görögország 10 millió lakosság, Csehország ugyanannyi, mint mi, Belgium szintén. Például Belgiumban 589 önkormányzat van, Csehországban 6200 valamennyi, Görögországban 5009. Ugyanakkor pedig, hogyha azt mondjuk, hogy Svédország, ami valamivel kevesebb, mint mi, ott 286 van. Nagy-Britániában 491. De itt megint az a lényeg, hogy van olyan önkormányzat, ahol például az állambácsi azt mondja, a pedagógus bérét én fizetem, de az intézmény fenntartó te vagy. Uh-huh. Nálunk meg mi van? Még egy gondot, és esküszöm, nem akarok túlszerepelni magam. Ugye nagy vita van most az önkormányzatoknál, a kórházakról, meg a középiskoláról. Hát, hogyha a kórházat, az önkormányzat esetében a TB finanszírozza, és a nem létező felújítást, infrastruktúrát pedig az önkormányzat finanszírozza, akkor hogy lesz ebből több pénz? Hozzáteszem, hogy nagyon sok esetben a hiány és pazarlás jelen van. Uh-huh. Vagy egy másik dolog, egy középiskolát át kell venni a fővárosnak vagy a megyének, hogyha nem tudja ellátni a kerület, vagy pedig egy kis.
És ez a folyamat tart, tehát nagyon sok város szeretne önálló főiskolát, nem tudja, a középfokot a megyének el kell látni, lepasszolja.
Így van, és át kell adni, ugyanakkor már is van egy finanszíros gond, hogy az üzemeltető és a létesítmény fenntartó elválik egymástól.
Igen. Zoli, nagyon szépen köszönöm, ne feledd a gondolatod, átadjuk a szót Szegvári tanár úrnak. Péter, nyilván neked is vannak példáid, és van mindehhez a jogi háttered. Te hogy látod?
Igen, de előjáróban hadd mondjam, hogy kétféle megközelítés van, hogyha messziről nézzük, akkor ez a helyi önkormányzati rendszer abszolút megfelel a helyi önkormányzati karta alapelveinek. Ha közelről nézzük, akkor már nem biztos, hogy mindenben megfelel, és akkor jobban látjuk a problémákat. Az egyik ilyen probléma, amit itt a számokról, meg a méretekről mondtatok, hát ugye sokszor mondjuk, hogy nem a méret a lényeg, de hogy nem. Azt, hogy a kicsi szép, az tulajdonképpen önbizalom hiányos férfiak találták ki ebből a szempontból, mert lehet, hogy a kicsi szép, de a funkciójával kell összevetni. Ugyanis valóban itt kétféle modell alakult ki Európában az önkormányzatok számát és méretét tekintve. Ahogy itt már elhangzott, és Zoli is utalt rá, az úgynevezett skandináv országokban, vagy Nagy-Britániában, vagy Lengyelországban az úgynevezett integrált modell van, ami azt jelenti, hogy egy önkormányzat alá több település is tartozik. Érdekes módon ugyanez működött a tanácsrendszerben, hiszen 1500 tanács volt a rendszerváltás előtt. Igen ám, de a politikai rendszerváltoztatás az előhívott egy másfajta igényt, kilengett a történelmi inga, és mi megdupláztuk az önkormányzatok számát, épp akkor...
Hogy demokratikus legyen feltétlenül.
Igen, mert a helyben választott embereket kellett mindenképpen előnyben részesíteni. Nem nagyon törődtünk a hatékonysággal, a méretgazdaságossággal. Pont akkor, amikor éppen Finnországban, meg Svédországban felezték az önkormányzatok számát. De ezt hozzáteszem, hogy önmagában nem okoz gondot a szám, mert Franciaországban 36 ezer önkormányzat
van. A megyék száma is borzasztó.
A megyék száma is, sőt most már regionális önkormányzat is van, az is sok, hanem egyszerűen jobban osztották el a feladatukat és a felelősségrendszert. Tehát itt az a nagy baj, hogy a 3200 önkormányzat nem az a baj, hogy sok, hanem az a baj, hogy ugyanakkor a feladatkört róttak rájuk, mint amit ráróttak mondjuk a svéd, vagy éppen a dán önkormányzatokra, és ebből az a helyzet alakult ki, hogy képtelenek megfelelni ennek a feladatkörnek. Részben azért, amit az Zoli említett, mert nincs hozzá saját forrásuk. Az önkormányzatoknak több mint 60% a központi költségvetés köldökzsinórján lóg, és innentől kezdve, ha nincs, akkor jön az, amit említettél, önhibáján kívül hátrányos helyzetű, megint kopogtat a központi kormányzatnak, hogy nyúljon be a zsebébe és támogassa, és ez egy idő után önmaga karikatúrájává válik, mert ahelyett, hogy egy önellátó, öngondoskodó, autonómiára törekvő rendszer lenne, mindig felfele tekintget, ennek a politikai kultúrájának a veszélyét meg érezzük, mert demokratikus deficit lesz a végén.
Így van. Így van. Nagyon köszönöm ezeket a szakmai és jogi hátteret jelentő gondolatokat. Egy pici formabontással, mert hogy minden műsornak van egy jutalomjáték jellege, illik bemutatni a két vendéget, most ez fog történni. Tehát Lóránc Zoltán 40 évet húzott le a közszolgálatban, az államháztartás és alrendszerének csúcsain és környékén vezető posztokon. Négyféle címzetes oktatói elismerés birtokosa, de a kosárlabdázás és a bridge terén is otthon van. Fiai remek sportemberek, talán sokan már el sem hiszik, valamikor kiemelkedő tudású és nívójú főhatósági vezetők voltak, ezek a szakértők nagy becsben tartott emberek voltak a minisztériumban. Ha valami probléma fölmerült, akkor azt mondja, ki a témagazda, ő az orákulum, őt kell megkérni, például Lóránc Zolit. Ma ilyen a tárcáknál nincsen.
Olyan rég volt, hogy talán már nem is igaz.
Igaz, sunyítás, mellébeszélés van ma inkább. Még egy dolgot dicsekben jelzem, hogy Lórán tanárul és kedves neje Ibolya ügyvédnő megismerkedése anno a pénzügyminisztériumban az én személyes közreműködésemmel történt. A dolog bevált, mert a kollégina talán éppen prizdicet rak a kedves férjére az adás születébe, tehát köszönjük Lórán Ibolya ügyvédnőt is. És akkor Szegvári Péter tanár úr elvi gyakorlati vonatkozásban majdnem minden csúcspozíciót betöltött és megszolgált, majd tanácsaival segített a központ és az önkormányzati közigazgatásban. Komoly, nagy eredményeket főként a területfejlesztés terén ért és ér el ma is. Nemzetközi jelenléte és kompetenciája is erős. Ma éppen csak percekben mérhető a hazaérkezése Ukrajnából, ahol a kanadai kormány nemzetközi szakértőjeként segítette a közigazgatás és a regionális fejlesztés intézményi és jogrendszerének a kialakítását. Nem lehetett könnyű dolgod. Ha szerencsére nem késett a gép, mert egyébként késett volna, akkor telefonon kezdjük a műsort veled is. Így aztán rendben volt a dolog. Péter és Zolihoz hasonlóan négy gyermek apja is szintén sportember. Péter
egy anyától azt tegyük.
Igen, rá, így, nagyszer, igen. És négy lányod van.
Nem, két fiam, két lány. Jó az ivar arány.
Akkor ezt Lórazolit nem tudta jó. Péter a judo és a futball gyakorló híve. Péterre sokszor államvizsgáztatunk együtt, lágyszívű vizsgáztató, és el nem kötelezett közéleti ember. Szabó Lőrinc után szabadon vallja, se nem jobboldali, se nem baloldali, mindig egyéni képlet, az egyéni képlet ugye mindenkinek Einstein klasszikus képlete jut eszébe.
Igen, nekem meg az jut eszembe, amit Törkény István mondott, ezután a szédelgő feldicsérés után, amit mondtál rólam, hogy annyi mindenhez nem értek, hogy ez szinte sok oldalúság.
De ígérjük meg, hogy máskor is eljövünk ki.
Igaz, ez azért, jó lesik hallani, mert az ember kétkedve fogadja. Több kormány alatt szolgált Péter, szegvári kolléga, ma éppen Tarlós István főpolgármester úr tanácsadója. Napi hír, te még Ukrajnában ezt nem hallottad, harc van a fővárosért, kell tehát a jó tanács. Mondjátok, Zoltán és Péter, a magyar önkormányzatok itthoni helyzetét bemutattátok, volt egy kis külföldi kitekintés is, mi maradt ki? Tehát mi az, amit a magyar önkormányzatiságról külföldi metszetbe szeretnék? Péter, először talán te.
Jó, hát elsősorban igazítani kellene a feladatokat és a funkciókat ahhoz az elképzeléshez, hogy mit akarunk az állammal, mit akarunk a helyi közösségekkel. Igazán ezt nem én találtam ki, Kovács Árpád idék találták ki ezt a kifejezést, hogy az önkormányzatokat a rendszerváltoztató állam konfliktus konténernek tekintette. Uh-huh. Tehát amit nem tudott megoldani, azt odadobta a helyi közösségeknek, majd ők megoldják. De látjuk, hogy nem működik, mert se az oktatás, se az egészségügy, se a szociális ügyek nem oldódtak meg önmagában ettől. Tehát az, hogy önkormányzati reformról beszélünk, ha nem nyúlunk hozzá az államreformnak bizonyos elemeihez, akkor nem fog
sokkal lesz belőle. Így van.
Ez az egyik, amit azt gondolom, hogy látni kell itt nemzetközi összehasonlításban. A másik, amire már kicsit utaltam, hogy feladatokhoz kell méretezni az önkormányzatoknak a méreteit is és nagyságát is. Tehát lehet politikailag önálló, akár 3200 önkormányzat is, csak szépen el kell osztani a feladatokat. A fővárosban is látjuk, hogy az az érdekes helyzet van az általad nevezett bálnátmála, és lassan a kis halak fölfalják. Igen. Tehát egy szétaprózódott, széttagolt városban nem lehet egységes
üzemeltetés. Érdeke más tulajdon nála van, blokkolhat bármit.
És én emlékszem rá, mert amikor készült a fővárosi törvény, akkor bizony Antal József miniszterelnök úr mondta ki ott a kormányülésen, hogy nem tehetjük azt meg, amit a Rákosi adott önállóságot a kerületeknek, nem vehetjük el.
Így van.
Tehát itt gondolom, hogy egy politikai gát is van, amit át kell lépni.
Igen, de itt az idő 20 év után kasszát csinálni még hozzá bátran és tudományos alapon, és ezt el kell kezdeni, mintha ez most állna. Repül az idő, láttam a hírolvasó stúdióban Debreceni Zsuzsát, úgyhogy átadjuk a szót, aztán folytatódik szünet után a Rakott.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Yeah. bizony folytatódik a rakott Lóránc Zoltán és Szegvári Péter tanár urakkal, kollégákkal. Szerintem most a másik szakértő és párbaj segéd Lóránc Zoltán urat illeti a szó.
Köszönöm szépen. Amit az előbb a Szegvár úr mondott, ez a méretgazdaságosság, ez egy nagyon fontos kelléke, ha úgy tetszik, belépője az egész rendszernek. De a másik, azt mondanám, hogy el kellene már dönteni végérvényesen, hogy milyen feladatokat telepítünk régióra, miért megyére, miért esetleg járásra, miért községre, kisközségre, hagyd ne folytassam. Tudnék, most a önkormányzatok számtalan olyan feladatot ellátnak, az elsőfokú építési hatóságtól, a gyámhatóság, helyi adóktól kezdve, ha az üzletek nyitvatartás, hagyd ne folytassam, amit nem biztos, hogy azon a szinten kellene ellátni. Magyarul elsőrendű feladat az, amit a Péter is mondott, hogy mely feladatokat kell oda telepíteni, ez a bizonyos feladat és hatáskör finanszírozása, kellene egy új rendszert kialakítani, és nem a régit fotózgatni, és nem beszélve arról, ezt is el kell mondanom, hogy az elmúlt 10 évben az önkormányzatok nem tudtak egy jövőévi költségvetést készíteni. Hát minden évben vagy a szabályzó rendszer, vagy a normatíva rendszer, vagy az egész finanszírozás megváltozott.
Nem volt stabilitás.
Nem volt stabilitás. Na most ilyen alapon hogy tud egy önkormányzat gazdasági tervet készíteni, amely neki a legfontosabb terve volna a ciklus elejéről. Ha nem is beszélek, amit voltál kedves te is mondani, de nem ilyen csúnyán, mint ahogy én mondom. Én azt szoktam mondani egyetemi oktatóként, hogy az önkormányzatiságban, mire belenőnek a feladatokba, addig már nem ők azok. Magyarul laikusok ülnek a képviselőtestületben, a polgármesteri székbe esetenként, és a jegyző pedig megpróbálja azt a testületi hatáskört ellátni, amelyet a alkotmányból vezérelve a képviselőtestületnek, polgármesternek kellene a törvényességet betartani.
Bizony.
Most ebből adódóan ittem muszáj lenne még egyszer mondom, feladatok, és hogy melyik szintre milyen feladatokat kell, hogy teremtsük.
Engedjetek meg egy mondatot. Amikor készült 1990-ben az helyi önkormányzati törvény rohamunkába készült, jó koponyák bevonásával, de láttuk, hogy a háttér üres vagy rendezetlen maradt, hát volt a klasszikus úgynevezett 20-as vagy hatásköri törvény. Mind a mai napig igazán rendbe rakni nem sikerült. Az önkormányzatok hurcolták tovább magukkal azokat a feladatokat, amelyeket nem is neki kellett volna ellátni, aztán később ez azzal terhelődött meg, hogy ha valami központok megoldhatatlan és finanszírozhatatlan volt, azt önkormányzatosították. Tehát magyarul rendet kell tenni, nem kell mindennel a helyi önkormányzatnak foglalkozni, de egy rendteremtés után szóba jött az is, hogy hát ha az önkormányzati rendőrség az, ami a közbiztonságot valóban javítja. Magyarul kasszát csinálni, és utána menni előre.
Ez csak egyetlen gondolatot, persze. Teljesen egyetértek vele, de gondoljuk bele, amikor az 5 évé megszületett. Rá 2 évre jött az AHT, az államháztár törvény. Hát ami egy sorú olyan dolgot szabályozott, amit az 5 évébe kellett volna, hogy szabályozott.
Úgy van. Átadjuk a szót Szegvári tanár úrnak. Péter.
Igen, amikor mi mutogatjuk büszkén a világban, hogy milyen nagyszerű a rendszerünk, akkor én mondjuk Ukrajnában is, meg máshogy is el szoktam mondani, hogy nem csak a legjobb gyakorlatokat, hanem a worst practice-eket, tehát a legrosszabb gyakorlatokat is be kell mutatnunk, hogy más nehogy utánozza. Hát ilyen többek közt az az önkormányzati rendszer, amit mi úgy hoztunk létre, amin változtatni is kellene, hogy úgy vannak a feladatok meghatározva, hogy nincsenek hozzá eszközök. Tehát, hogyha egy polgármester vagy egy helyi közösség nem tudja látni a feladatot, a dolog karikatúrájában fordul, és nem lesz demokratikus a rendszer. Hiszen innentől kezdve attól várjuk el a felelősséget, aki nem tehet róla, mert hiszen nincs hozzá saját forrása.
Péter, engedj meg egy
mondat. Nincs hozzá eszközös.
Igen. Ide egy nagyon-nagyon fontos mondat az önkormányzati törvényből, ami 20 év alatt nem ment át a gyakorlatba. Azt mondja a törvény, kötelező önkormányzati feladatot törvényben a parlament állapított meg, egyidejűleg döntve a finanszírozástól. Ennek majdnem minden eleme hiányzik a konkrét helyzetben, vagy csak ínséges finanszírozás van, miközben több tucat polgármester ott ül a parlamentbe.
Igen, de hogyha egyszerűen nem tekintjük másnak az önkormányzatot, mint egy kifizető helynek.
Igen.
Mert tulajdonképpen 80-90%-ban vagy van sok olyan önkormányzat, ahol 100%-ban. csak a központi forrás marad a feladat ellátására, akkor mitől önkormányzat? Igen. Ha nincs saját forrás, akkor mitől lesz ő maga felelős ezért? Tehát logikus az a felvetés. Nagyon sok országban teszik azt, hogy az oktatás, egészségügy nem az önkormányzat feladata, ahol nincs rá saját forrása, hanem az állam feladata. És az önkormányzat csak olyan feladatokat lát el, amelyekre valóban van saját ereje, vagy van saját lehetősége, vagy a másik, amit Zoli is feszeget, hogy akkor valóban egészében meg kell nézni az állami, államháztartási rendszer egészét, mi az, amit helyben ott tudunk hagyni saját forrást, és nem vonunk el, viszont erre a saját forrásra már lehet fejlesztéseket építeni, például lehet a helyi adóban elszámoltathatóságot kérni, hogy te ezt említetted, vagy éppen számon kérni, mint helyi adófizető polgár, hogy mire is fordítottátok ezeket a pénzeket. És a kiszámíthatósághoz még csak egy gondolatot, hogy az sem véletlen, hogy amikor most a fővárosban például gondolkodunk a költségvetés elhatározás, egyik pillanatról a másikra eltűnt például az adóerőképességnek egy olyan eleme, az idegenforgalmi adó, ami eddig fővárosi bevétel volt, ez másfél milliárd forintot jelentett. Így tehát hosszú távon tervezni, hosszú távon gazdálkodni az önkormányzatoknak nagyon nehéz, hogy az éves költségvetés szintjén változtatják a feltételeket. Ezek a változó feltételek pedig előre nem kiszámíthatók, innentől kezdve a dolog valóban a karikatúrájába fordul.
Bizony. Ahhoz, amit mondasz, hogy polgármester délelőtt azt kötött a lelkem, hogy mondjam ezt a mondatot és értelmezem, az a kétoldalú idézőben gyulladásban szenved a jogtisztelő helyi önállóság is. Mondom, hogy kell érteni, az a következő. Egyrészt némelyik polgármester félistennek, kiskirálynak érzi magát, ő a falu ura, földes ura is, de nem a gazdája. Másfelől viszont vannak a pártok, a pártemberek, a parlamenti képviselők, és azt mondják, hogy ha az én kezemből esztek, nekem szolgáltok. És amikor azt mondja a polgármester, no, hát önkormányzat, autonómia, majd Erdélybe. Tehát vissza kell oda térni, hogy az európai önkormányzati kart és a magyar demokratikus önkormányzatiság értékeit ki kell bontakoztatni. Szerintem nem visszavenni kell, hanem okosan előre vinni, mintha ebben is ambivalensek tétovák lennénk.
Hát már 19. században Eötvös József azért azt megfogalmazta, igen, hogy a helyi kiskirályokkal szemben néha a helyi polgár az államért kiállt, ugyanis ő védheti csak meg igazán, nem is feltétlenül a helyi rendőrség, mert én a sheriff rendszer helyett azért én jobban hiszek a policáj rendszerbe, bármilyen furcsa
a dolog. Értékválasztás
miközben azért például mondjuk egy közterület felügyelet, vagy egy hasonló szervezet a közrend közbiztonság fenntartása érdekében helyi szinten sem árt, ha van. De ez nem egészen ugyanaz. Viszont a másik oldalon nagyon fontos, hogy vajon kié is a hatalom a helyi önkormányzatokban? Ki kit szolgál? Tehát ez sem egy mellékes kérdés, hogy a helyi polgár hogyan tudja számon kérni a helyi vezetőkön ezt. Uh-huh. És ami az izgalmas, hogy ebben a 3200 önkormányzatban bármennyire is érdekes, kb. 80%-ban nem látunk ám pártokat. Mert nincsen
több eszük
párt.
Van annál, hogy pártalapot törnének.
Nem csak az ész, hanem az is fontos, hogy nincs szükség a pártokra helyi szinten, kis településeken, mert nem kellenek ezek a közvetítők, viszont érdekes módon ezekkel nem is tud mit kezdeni a központi pártpolitika.
Zoli, óhajtasz-e ehhez megjegyzést, mert utána átérünk a reform kérdéseire.
Nagyon rövid leszek csak. Eddig ugye önkormányzatokról beszéltünk, de nem beszéltünk arról, hogy a 3200 önkormányzat alatt mintegy 9000 költségvetési intézmény tevékenykedik, és több mint 2500 a kisebbségi önkormányzatoknak a számossága is. Na most mindig azt mondjuk, hogy ne bázis, ne intézményfinanszírozás, sem feladatfinanszírozás legyen. Az ez évi költségvetés is úgy indult, de tessék megnézni, hogy nem lett belőle semmi. Tehát amíg nem döntjük el, hogy milyen feladatokat hova telepítünk, amit az előbb mondtam, addig itt nem lesz rend, és ezt végérvényesen méretgazdaság szempontjából, és hogy hova telepítem a hatáskörök feladatokat, az el kell látni.
Igen, Zoli, nagyszerű, innen folytatjuk az, hogy az önkormányzati rendszer 20 év után egyfajta értelmes reform után kiállt. Miben látnátok a reform rendezőelveit, sarokköveit, hol kezdenétek hozzá? Egy tréfás dolog, ha három kívánságotok lehetne, ami varázsütése teljesül, mi volna az? Persze, mármint önkormányzatok, mert ugye emberileg erőegészség, barátság, önkormányzatok, pénzparipa, fegyver, szóval mi az a három alapvető dolog, ami az önkormányzatok előrevitelét szolgálna? Péter először.
Közmegegyezés abban, hogy mik az önkormányzati feladatok,
igen,
közmegegyezés abban, hogy ehhez kell igazítani a feladatokat és funkciókat, és közmegegyezés abban, hogy nem a pártpolitika számít az önkormányzati rendszerben, tehát a bal és a jobb itt nem számít, csak a Szabónál. Egyébként ebből a szempontból azt gondolom, hogy a közmegegyezés abban kell, hogy akit választunk, annak legyen tényleges felelőssége és elszámoltathatóság.
Így van. Zoli, mivel egészítenéd ki?
A feladat finanszírozat teljesen egyetértek. Korábban már érintettétek, és most ezért élek vissza, mert nekem ez volt a legfontosabb. Az önkormányzatiság elve az én fejemben úgy tűnne, hogy a helyi demokrácia, a helyi akarat is testesüljön. De most ha 100%-nak veszek egy városnak a költségvetését, vagy egy falunak, és annak 95%-a elmegy kötelező feladatokra, akkor 5% pont körüli lehetőség maradna az önként vállalt, a kötelező, na, önként vállalt
az
feladatokra.
Igen. Magyarul
ez nem működik. Hát a demokráciának pont ez volna a szépsége, hogy ott a helyi szinten ténylegesen legyen járva. Most ez a monszun esők és egyéb csapadékos időjárásból, hát az önkormányzatok nincs saját forrása, még a szennyvíz elvezető árkokra sem, meg a belvízi területeknek a feltérképezésére.
Ami később oltári bajokat okoz. Így van, most ismét tartunk egy rövid szünetet, azután jövünk vissza a szünet utáni utolsó periódusra, ahol reformmal, alkotmányozással, Budapesttel foglalkozunk, tehát most szünet.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik a rakott, nem sokára majd be is fejeződik. Folytatódik a rakott dr. Szegvári Péter és dr. Lóránc Zoltánnal, és akkor ugorjunk egy nagyot, Budapest, Budapest, te csodás! Mi ebben a varázslatos ma? Péter, te vagy a budapesti referensünk, hol látsz kritikus pontokat és megoldási lehetőségeket? Aztán majd ugyan ezt kérdezem a Zolitól is, persze.
Hogy megismételjem a reklám szövegét, ez egy végtelen szerelem. Tehát itt bele szeretni lehet, de ki szeretni belőle nem. Bár sokan megtettek érte mindent, hogy megtörténjék. Én azt gondolom, az egyik probléma az a struktúrából adódik. Mi létrehoztunk egy olyan rendszert a Rákosi időben, amely megfelelt a szovjet típusú önkormányzati rendszernek, hierarchikus rendszerben. Mindenki tudta a pártközpontban, hogy kinél van az első hely. Nyilván egy fővárosi tanácselnöknek több szava volt, mint egy kerületi tanácselnöknek, ez nem okozott gondot a hierarchikus struktúrában. Azonban, amikor megszületett az önkormányzati rendszer, akkor a kerekasztal lovagjai ezt a témát besöpörték a szőnyeg alá. Mondták, hogy majd egy év múlva lesz egy fővárosi törvény.
Így van.
És a fővárosi törvény megalkotása viszont nem számolt azzal a politikai helyzettel, amit én megéltem, mint volt fővárosi főjegyző, hogy az akkori politikai hatalommal éppen nem barátságban lévő, hanem inkább a parlamentben ellenzékiek kerültek többségbe, akkor még a Fidesz és az SZDSZ ellenzékben volt a fővárosban, kerültek a fővárosba túlsúlyba. Ezért a fővárosi törvény, amely feles törvényként született meg, egy olyan koncepcióban született, amelynek az volt a lényege, hogy erős kerületek, gyenge fővárosi modell alakuljon ki, nehogy túlságosan ellensúlya legyen a főváros, mint más országokban, Párizsban vagy Nagy-Londonban, ezért oszlatták föl a nagy-londoni tanácsot, mert Thatchernek nem tetszett, hogy túl nagy ellensúlyt képezett a főváros. És igazán ezt a rendszert, mint említettem, Anta József sem merte fölvállalni, hogy megszünteti, mondván, hogy amit Rákosi adott, azt nem vehetjük el. De 92-ben készült három reformkoncepció, amelynek tulajdonképpen mindegyiknek az volt a lényege, hogy egy egységes, működtethető várost kell csinálni ebből a rendszerből. Az egyiket egy Szegvári Péter nevezetű kolléga dolgozta ki.
Mi volt a téged lényege? Önálló magyar modell, vagy valamelyik európainak az okos adaptálása?
Hát okos adaptálása, de magyar modellnek megfelelően, ami azt eredményezte volna, hogy egy önkormányzat, de több közigazgatási egység
világos,
működik.
Korrekt. Egységes város, amelynek egy közigazgatása van, és belső...
Illetve egy önkormányzata, de igen? Belső részeinek van önkormányzat, vagy közigazgatása.
Van ilyen modell Európában, és jól működik.
Van, így van, van ilyen Európában. És hát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kéne elmennünk. Most, hogy megvan a kétharmad, és az alkotmányban ilyenben lehetne gondolkodni, akkor gyakorlatilag ez visszaáll. Ez egyébként nem más, mint a két világháború között működő struktúra, nem más, mint ami Bécsben és Berlinben van, és egy kicsit adaptálná a francia modellt is, hiszen a városnak nem csak a saját településén belül, hanem a térségében az agglomeráció.
Bizony, agglomeráció, így van.
Vannak szerepei és funkciói.
Jó, ugyanerről kérdezem Loránd Zolit, te hogyan egészítenéd mindezt
kérlek
ki?
Kérlek szépen, nehogy a mostani betegségemre legyetek tekintettel, de tiszta szívből kívánom, amit a Péter mondott, hogy ez a modell teljesüljön, mert én évek óta mondom, hogy a fővárosnak miért kell 230 vagy 240 intézménye, hogy legyen. Kettő. Minden évben a forrás megosztás nem csak egy külön vita, egymás becsapó modellekkel próbálják lehívni azt, amit nem lehet. A másik, nem tudunk beszélni, mert rövid az idő. A fővárosnak egy sor mérlegen kívüli hiányosság veszteségei vannak. Nem csak a BKV-ra gondolok, nem csak a közszolgáltatókra gondolok, nem csak a metróra, ami az elmaradt beruházásoktól kezdve a felújítási kényszeren, hagyd ne folytassam. Na most nyilván, hogy ez a rezsim megpróbálja ezeket felmérni, és megpróbál erre is forrást biztosítani. De akkor nem fogja tudni, hogy a kórházat is meg kell oldani, a középiskolát is meg kell oldani, meg a BKV-t is úgy kell rendbe tenni, ne legyen 1000 forintos jegyünk.
Igen. Zoli, ígértük a műsor elején, hogy az önhikit egy kicsit megvilágítjuk. Mondanál erről valamit, ami még fontos?
Hát az önhikit azt tudnám mondani, és elnézést kérek, hogy nagyon rövid leszek ebben, mert én ebben bajnám
akkor
belebeteget.
Akkor még tord meg, Zolika, tord meg léces még a cél és címzet támogatással is.
Nem, akkor másképp mondom. Először is cél és címzet már ilyen nincsen.
Köszönöm.
A következőt tudnám mondani. Egy. A PPP konstrukció, mint olyan, a mostani kormányzat rájött arra, hogy valahol ez nem stimmel, mert itt van beruházási, üzemeltetési, egy csomó olyan kockázat van, amit nem lehet 20-30 évre megbecsülni. Nem tudjuk megoldani, hogy az EU-s forrásokat hogy igényeljük le, mert a önkormányzatok többsége csak saját forrás hiányába csak beruházási bankkölcsönnel tudja megoldani. Akkor nem tud másképp, mint hogy bankkölcsön, és felvesz kötvényeket 20-25-30 évre. Két-három kurzusra. Tehát itt volna a legnagyobb probléma, amit szerintem ezt kellene meg, az önhiki elnézést kérek, az volt, hogy mindenki jól járt, még az ottani polgár is, meg még az önkormányzat, csak az állambás.
Igen, de elköltötték működésre, tehát majd az ember újra termelődött.
Igen, de ezt hogy tegyek valamit hozzá, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 90-ben egy kivételes esélyként szerepelt a rendszerben. Azt azonban már nem lehet mondani, hogy ha az egyharmada az önkormányzatoknak ilyen helyzetben van, akkor az egy kivételes helyzet, mert most már majdnem a rendszer lesz a kivétel.
Igen,
a kivételből lesz a rendszer. De a másik, amit megjegyeznék, és Zoli maximálisan alá tudott-e támasztani, hiszen az ÁSZ vizsgálatai meg a te jelzéseid ezt is alátámasztották, hogy miközben valóban az önkormányzatok rákényszerültek arra, hogy elinduljanak a hitel és a kötvénypiacon, tehát a tőkepiacon. Aközben óriási gondok vannak egyfelől. Mi egy amerikai modellt vettünk át, ahol az önkormányzatnak ugyanaz államháztartási rendszer része az önkormányzat tartozása, de senkivel nem kell egyeztetnie, mielőtt fölveszi ezt a hitelt, vagy éppen a kötvényt kibocsátja, és van egy morális kockáztatás és egy morális hazárdírozás, hiszen a politikai testület szépen kényelmesen hátradől, különösen olyan megoldásokkal, amiket láttunk a bankszektor egyes résztvevőitől, hogy adtak moratóriumot 4-5 évre, hogy majd a törlesztés az később lesz, és ma itt van 4000-5000 milliárdos, ha jól tudom, adósságállomány, amelyel előbb-utóbb az az államháztartási hiánynak a része is, másfelől valakinek számolni kell. És volt egy összekacsintás azért itt a bankszektor, meg az önkormányzati szektor helyi képviselői között. Önkormányzatokat nem kárhoztatom, mert ők rá voltak erre kényszerítve, nem tudtak máshogy forráshoz jutni, hogy majd úgyis az állam kisegíti, hiszen ha a bankokat konszolidálta, majd az önkormányzatokat is fogja konszolidálni. Tett is most egyébként Tállai úr, belügyminisztérium államtitkára valami hasonló kijelentést, igaz, hogy ez nem a fejlesztési hitelekről, hanem a működési hitelekről szólt.
Zoli, kiegészítés,
mert... Marad, mennyi időm van, mert nem akarok túlépni.
Erre a témára egy perc, az alkotmányról beszélünk még egy kicsit.
Gyorsan
majd.
Mondom, először is, amit voltál kedves, az a 31 milliárd forint, az semmire nem elég. Mm-hmm. Tehát arról ne is beszéljünk. Nem beszél arról, hogy hétfőn vagy jövő héten bejelentett egyéb dolgok miatt, majdnem biztos, persze, hogy ez a rendszer is sérülni fog, ebbe ne menjünk bele.
Így van.
Most az előbb, amiről beszéltünk, a eladósodás. Én nagyon, majdnem azt mondta, jó Isten, kérem, hogy ne érjen meg, az, hogy a megyék esetében meggyőződésem, hogy az állambácsán konszolidálni kell ezt az adósságot, mert a megyék esetében az intézményi bevételeken túl, meg a illetékbevételeken túl más bevétele nincs. Miből fogják megadni? Eladják a kórházat? Eladják a intézményüket?
De hát a főváros tökszön saját bevételezőli. Tehát így ezt mindegyikre szinte elmondhatunk. Tehát azt hiszem alá tudod támasztani azt, amit mondtam, hogy itt volt azért egy számítás ebben, hogy előbb-utóbb az államnak hozzá kell ez a kérdés.
Nincs más, aki képes ezt a dimenziót átfogni, és aki felelős is azért, hogy ne omoljon össze. Uraim, alkotmányozás. A szabályozási koncepciót olvastátok, itt millió érdekesség van, illetve megteremtenék a kényszertársaságot, ami jó dolog, szerintem, igen, mert nem kell arra bízni, hogy majd a józan ész szerint együttműködnek. Mit láttok jónak vagy rossznak, vagy továbbfejlesztendőnek az új alkotmány kapcsán? Egy-egy rövid mondattal. Igen. Zoli, kezd
légy. Elvettem tőled az old Zoli, most visszaadom.
Zoli, alkotmány kapcsán.
A következő, amit én tudok, mert ugye nem tudjuk majd, hogy mi lesz a végtermék, de amit én tudok, ez a kényszertársulások, én ezt megint régóta mondom, hogy a társulás az legyen egy gazdasági kényszer az önkormányzatok esetében, hogy mikor akar közös feladatot, vagy közös intézményt ellátni. És ne felülről vezérele próbálja azt a feladatot ellátni. Tehát ezt mindenféleképpen javasolnám. Másodszor pedig ezt, amit voltál kedves te is mondani, hogy ha van állami feladat, közfeladat, azt pedig az állambácsának meg kell finanszírozni.
Több garanciát
hozzá, mint van. Egyik évben így, másik évben úgy.
Úgy van. Péter, és te? Például választójog, mint közjogi téma neked.
Igen, hát a választójog tekintetében azért most egy furcsaság bekerült az alkotmányba a mostani módosítással is, hogy a helyettes úgy is lehet valaki polgármester vagy főpolgármester helyettes, hogy nem a tagja.
Az utcáról, durva hiba.
Igen. Hát ez mondjuk nem nagyon felel meg a legitimációs követelményeknek. Ezzel együtt az, amit az Oli mondott, az régi vágy, és Franciaországban és néhány országban működik, hogy nem is azt mondanám, hogy kötelező vagy kényszertársulás, de az önkormányzatok saját elhatározásukból, hogyha beletartoznak egy közösségbe, egy feladatellátási körbe, akkor a többiek nem akadályozhatják meg a társulás létrehozatalát, csak azért, mert éppen összevesztek annak idején a önkormányzati vezetők.
Peti, bocsáss meg, de például a körjegyzőségtél, hát milyen jogszabály az, hogy onnét egy 3 kilométerre lévő, mert
abszolút
kiesik a körzetből, az nem lehet.
Ez abszolút igaz.
Uraim, az idő nagyon elment. Péter, legyen. Legyen-e parlamenti képviselő a polgármester és más? Tehát jó-e az ebben a mostani rendszerben, hogy egyfenékkel két lovat ülnek?
Ez már kényszerhelyzet. Ma nincs megoldva a területi képviselet a parlamentben. Ha lenne kétkamarás parlamentünk, és a kétkamarás parlamentben a területi képviseletet intézményesítenénk, akkor nem kellene egy ilyen álmegoldást találni, hogy nem összeférhetetlen a képviselőség mondjuk a polgármesteri tisztséggel, ami sok problémát okoz ma.
Igen, így van. Uraim, egyetlen kérdés még. A helyi népszavazások, helyi választások sokszor nagyon alacsony arányjal mennek. Lehet ezen, kell ezen változtatni?
Hát ne akarjál Ukrajnát Magyarországon, mert ott kötelező az önkormányzati választások.
Jó, odaig elmenjünk. Tehát kellene ezt erősíteni? Hogy az emberek menjenek el szavazni, mert őróluk van szó, nekik...
Hát ez olyan, mint annak idején, amikor a tanácstagi beszámolóra nem mentek el az emberek, és mindig ostorozták őket, hogy miért nem mennek el. Ha nem látják értelmét, nem mennek
Világos.
El. Ha látják értelmét, hogy van értelme maguknak előjárót választani, és elszámoltatni a vezetőket, akkor el fognak menni.
Igen, a baj okát kell megszüntetni, nem pedig az okozatát. És akkor következik a hallgatónak szánt játék a műsor végén. Agytorna feladvány, első kérdés, milyen közjogi poszt a köztársasági biztos, mire való és hogyan lesz valaki köztársasági biztos, választ a jogszabályban találják meg. Második kérdés, ezt már érintettük a műsorban, aki figyelt, tud számokat, jelöljön meg legalább 3 olyan európai országot, amelynek helyhatóságainak, helyi önkormányzatok a száma kisebb Magyarországénál, tehát számokat kérünk és országmegjelölést. Harmadik, honnan való ez az idézetrész? A helyi hatóságok felügyeletét olyan módon kell gyakorolni, hogy az ellenőrző hatóság beavatkozása arányban maradjon a védeni kívánt érdek fontosságával. Itt is megtartó a forrás. A megfejtéseket a fórumba várom, a leggyorsabb hibátlan megfejtő sportmeszkap. Jó, több